Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusunk által, köszönjük néked, hogy ma is imádattal állhatunk meg előtted. Imádunk téged, aki szent vagy, mindenható vagy, minden tudó vagy, aki végtelen, erős, hatalmas Isten vagy. Valljuk, hogy te teremtetted ezt a világot, ahogy kijelentetted. Valljuk, hogy te vagy a bűnbe esett ember, az ellened lázadó ember megváltója és újjáteremtője. Valljuk, hogy te küldted el fiadat, hogy értünk meghalljon és megváltson minket. Valljuk, hogy te vagy az, aki újjászülsz minket élő reménységre. Valljuk, hogy te vagy az, aki megtartasz minket a halálon keresztül egészen az örök életre. És köszönjük, hogy aki földi életutunkban is gondunkat viseled. Valljuk, hogy te vagy az Isten egyedül. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Köszönjük néked, hogy ma is várhatjuk a te szavadat. Kérünk, szólj hozzánk szent ígéden keresztül. Szent lelked, törje fel szívünk zárjait, és segíts bennünket, hogy a hitetlenség hitté változhasson. Könyörülj rajtunk, hogy bizalommal fogadjuk be az igédet, és engedjük munkálkodni lelkünkben, hogy megszenteljen, megváltoztasson, átalakítson bennünket a te gondolataid szerint. Köszönjük néked, hogy ezzel a bizalommal, szeretettel, alázattal, örömmel lehetünk ma együtt, nem csak ige hallgatóként, hanem a sákramentumok vételében is. Kérünk, hogy segíts bennünket a szent jegyeket hittel, belédvetett bizalommal magunkhoz venni. Segíts, hogy erősítsen bennünket hitünkben a kenyér és a bor. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből, a 49. Zsoltár 16. verséből, ahol ezt olvassuk. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Foglaljunk helyet. Most már a harmadik vasárnapja, a 49. Zsoltár kapcsán beszélünk az anyagiak kérdéséről, mert ebben a Zsoltárban a kórá fiai egészen mai nyelven és időszerű témát is feszegetnek, tudnélik a materializmust. Ennek értelmetlenségét pedig, ahogy láttuk, nem felszínesen, hanem elmélyülten bizonyítják, amikor rámutatnak, hogy az Úr többet tud nyújtani, mint az anyagiak. Mert az anyagiak nem tudnak megvédeni minket a haláltól, a kárhozattól meg pláne nem, és ráadásul nem tudnak nekünk igazi földi életet sem biztosítani, nemhogy örök életet biztosítani. Vagyis semmiféle valódi időtálló, örökké való kincset nem tudunk az anyagiakon megszerezni. Csak az Úr, mondják Kóré fiai, csak az Úr tud megvédeni minket a haláltól, különösképpen is az örök haláltól, és ő az életnek, az örök életnek is a forrása, de a boldog földi életnek is ő a forrása, a benne hívő embereknek. És ezért arra szólítanak ebben a Zsoltárban Kóré fiai minden embert, mert megszólítják az egész emberiséget, hogy az Úrban bízzanak, és az Úr legyen legfőbb kincsükké, vagyis értékrendjüknek a csúcsán az Úr maga álljon. Nem névleg, hanem valóban. Ő legyen a meghatározó, minden meghatározó az életükben. A múlt vasárnapi istentiszteleten egy speciális esettel kezdtünk el foglalkozni, tudnélik, az Úr Jézus követői életében jelentkező materializmussal, ami fábú vaskarika, de sajnos létező jelenség. Említettük azt a szobát, ahol nincs semmi, csak két szék, és az egyik a hívő széke, a másik a materialista széke. az egy ember vagy egyikbe, vagy másikba ül. Tulajdonképpen a materialista székébe születünk mindnyájan, és amikor megtérünk, akkor átülünk a hívő székébe, és onnan nézzük a világot, csak hogy sajnos gyakran előfordul velünk, hogy visszaülünk a materialista székbe. Ezt onnan nézzük a világot. És elvileg nem leszünk újra materialisták, teológiailag, filozófiailag, ideológiailag, nem leszünk materialisták már, ha egyszer újjászülettünk élő reménységre, de sajnos gyakorlatilag anyagias fiúk és anyagias lányok tudunk lenni, és ilyenkor vétkezünk. Vétkezünk, mert nem az Úr az első, hanem a pénz. Láttuk azért azt, hogy hála legyen Istennek, van bűnbocsánat, amiből élhetünk, van kegyelem, éppen erre a kegyelemre, illetve ennek árára emlékeztet minket ma is az úrvacsora, hiszen az Úr Jézus halt meg az anyagiasságunkért is, ezért a bálványimádásért is, de nem csak bűnbocsánat van, hanem szabadítás is van, mert ha mi Jézusai vagyunk, akkor Jézussal együtt meghaltunk a bűnnek, és vele együtt feltámadtunk, hogy éljünk az Istennek. Ő megszabadított minket a materializmusnak a bálványától, és nem kell nekünk se elvileg, se gyakorlatilag materialistaként viselkedni. Szabadok lehetünk, és erre a kísértésre, a materializmus kísértésére, ami mindenhonnan szivárog a lelkünkbe, de még a lelkünkbe is sajnos ott van, és a lelkünk is nagyon rezonál erre, szóval erre szabad nemet mondanunk. És az Úr Jézus által helyre kerülhet, vagy a helyére kerülhet a szívünkben a pénz, az anyagi dolgok. Ezért ez egy csodálatos dolog, és ha ráfigyelünk, akkor ő megtanít minket szépen arra, hogy szerinte való módon szerezzük meg, hogy szerinte való módon értékeljük, és szerinte való módon használjuk föl a pénzünket, az anyagi javainkat. Ez a három dolog az, amiről ma szeretnék egy kicsit beszélni. Nem állítom, hogy teljesen új lesz az, amit mondok, de mégis meg kell fontolnunk újra és újra ezeket a dolgokat, és igazodnunk kell az Úr Jézus tanításaihoz, és visszaigazodnunk, ha éppen eltértünk volna ezektől. Tehát mit mondott Jézus az anyagi vagyon megszerzéséről, értékeléséről és használatáról? Kezdjük a megszerzéssel. A megszerzést én azzal kezdeném, hogy az Úr Jézus a hegyi beszédben azt tanította a tanítványainak, hogy bízzanak az Úrban, hogy ő kirendeli nekik azt, amire szükségük van. Azt mondta nekik, hogy ti ne aggodalmaskodjatok, hogy mit egyetek, mit igyatok, mibe öltözzetek. Ne aggodalmaskodjatok az anyagi javak felől, mert a ti mennyei atyátok mindezekről gondoskodik, a ti számotokra. Ő mondja, a mezei növényeket fölruházza, szebben, mint Salamon öltözött. Az égi madarak megadja az eledelt naponta. Ha ezeknek az alsóbrendű élőlényeknek így gondját viseli, akkor nem sokkal inkább nektek? Ne aggodalmaskodjatok, mondta az övéinek. Csak egyre figyeljetek, keressétek először az Isten országát, keressétek Isten akaratát, és ezek az egyéb dolgok meg fognak adatni benneteket. Mások aggódjanak, törjék magukat össze, killódjanak, szenvedjenek, de ti ne. Mert a ti atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van, és meg fogja nektek adni. A megszerzés tekintetében szerintem egy nagyon fontos mozzanat ez, hogy először is bízunk az, ami megváltunkban, bízunk a mi Urunkban, hogy ő gondoskodni fog rólunk. És ne aggodalmaskodjunk ezek felől. A második dolog, amit a megszerzéssel kapcsolatban mondanék, az a kérés. Hogy kérjük őt. Jézus mondta ezt nekünk a mi atyánkban, ugye a negyedik kérdés az, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Miután kértünk Istennek dolgokat, azután térjetek magatokra, mondja Jézus, és magatoknak is kérhettek dolgokat. Kérjétek, hogy add meg a mi mindennapi kenyerünket. A Heidelbergi KT-ban a 125. kérdés felelet ezt úgy magyarázza, elégítsd meg minden élet szükségletünket, hogy ezáltal megismerjük, hogy minden jónak te vagy egyedüli forrása, és a te áldásod nélkül sem a mi igyekezetünk és munkánk, de még a te adományaid se válnak hasznunkra. Kérjük imádságba, hogy gondoskodjon rólunk. A harmadik dolog, amit mondanék, az a szorgalmas munka. Nyilvánvaló, hogy Jézus a tanítványainak maga is példát is mutatott, mert azt mondta, hogy ő neki el kell végezni a küldetését, és el is végezte a küldetését a világba, és nyilván tőlük is ezt várta, hogy végezzék el a maguk munkáját. És ha olvassuk az apostoli leveleket, ott is számtalanszor találkozunk arra, hogy az apostolok figyelmeztetik a keresztényeket, hogy ne lustálkodjanak, ne lógassák a kezüket, lábukat, és ne várjanak tátott szájjal a sült libára, hanem tessék dolgozni. Szorgalmasan, becsületesen dolgozni. Amíg tehetitek, addig tegyétek ezt. Bízva az Úrban, kérve az ő gondoskodását, szorgalmas munkával keressetek pénzt. Nyilvánvaló, hogy ez a munka, ez a szorgalmas munka, ez ott van már a 10 parancsolatban is, amit Jézus soha nem húzott át, nem mondta, hogy ez érvénytelen, azt mondta, hogy 6 napon át dolgozzál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úré a szenteld neki. Tehát azt hiszem, hogy értjük ezeket a dolgokat, a megszerzéssel kapcsolatban minden egyéb becstelenség, hazudozás, spekuláció ki van zárva. A tétlenség, a lustaság, ezek nem Isten szerint való, nem Krisztus szerint való dolgok. Ami Krisztus szerint való, hogy bízzunk benne, hogy megígérte, hogy gondoskodik, kapaszkodjunk az ígéretébe. Az ígéretére építve kérjük azt, ami kell a szükségleteinkre. A mindennapi kenyeret. És harmadszor végezzük el a munkáinkat, amiket az Úr ránk bízott becsülettel. A második pontra térek, az értékelésre. Jézus olvasgatva, és az apostoli tanításokat olvasgatva, úgy feltűnik, hogy az Úr nem értékelte túl a földi javak jelentőségét, de alul sem értékelte. Nem esett szélsőségekbe. Az egyik szélsőség az lenne, hogy semmi az, ne törődjetek vele, minek az, hagyjátok, kolduljatok, azt majd, ha lesz, lesz, ha nem lesz, nem lesz. Ne kössétek le magatokat ilyenekkel, hogy pénz keresett, ne foglalkozzatok ezekkel, ez lenne az egyik szélsőség. Hát vannak a kereszténység történetében is, vannak olyan jelenségek, amik kicsit félreértették ezt a jézusi tanítást, és rossz irányba mentek el, de őket most hagyjuk. A túlértékelés meg az lett volna, hogyha azt mondja, hogy hát ez a minden. Hát ezért kell élnetek, az anyagiakért. Ennek rendeljetek alá minden. Ez a legfontosabb azért, hogy meglegyen a betevő falat, sőt, a 8. betevő falat is, meg a 38. is. Minél több legyen, harcoljatok, küzdjetek az anyagi javakért. De Jézus ezt sem mondta. Hanem valahogy így elhelyezte az anyagi javakat, és én azt gondolom, vagy legalábbis úgy látom, hogy egy dolog fontos, hogy ő az anyagi javak fölé tette Istent. Ugye már ebben a mondásban is, amit az előbb idéztem, a keressétek először Isten országát, ez rejlik. Isten a világ királya, ő neki van akarata. Keresni az ő országát azt jelenti, hogy keresni, hogy ő mit akar. Ez legyen a legfőbb gondotok. Az ő akaratát kutassátok, azt keressétek, annak igyekezzetek engedelmeskedni minden kérdésbe. És így háláljatok meg azt a sok jót, amit veletek tesz. Tehát nála, magánál is, Jézusnál is ezt látjuk, hogy nála biztos, hogy nem a földi javak hajszolása állt az életének a centrumába, hanem Isten országának a keresése. Azt mondta, hogy az én eledelem az, hogy tegyem az Isten az én atyámnak akaratát. És ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Ő biztos, hogy ezt így élte meg, és ugyanezt helyezte a tanítványainak a szívére is. Különböző példázatokat mondott. Emlékezetekbe idézem a gazdag embert, Lukács 12-ben olvassuk. Egy gazdag embernek bőséges termést hozott a földje, így okoskodott magába, mit tegyek, nincs hova gyűjtsem a termésemet, tudom már, mit teszek, lebontom csűreimet, és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán annyit mondok magamnak, ember, van annyit, hogy sok évig elég. Pihenj, egyél, igyál, és élj jól. Az Isten így szólt hozzá, bolond, még az éjjel visszakérik a lelkedet. Amit gyűjtöttél, kire marad? Így jár az, aki vagyont halmoz magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodna. Ugye itt egy ember, akinek sok földje van, bőségesen termett a földje, nem ezzel van a baj. Nem is azzal van a baj, hogy elkezd gondolkozni, hogy akkor mit csináljon a terméssel, hogy hova rakja. Már kicsik a csűrök, kell nagyobb csűr, ahol eltárolhatom évekig. Hanem a probléma ott van, hogy aztán azt mondja magának, hogy na most már be vagyok biztosítva. Mit mondtunk, hogy a mai világban, zárójel, mit mondtunk, hogy mi a mai világban a két legfontosabb dolog az embereknek? A jólét és a biztonság. A jólét és a biztonság. Az összes felmérés ezt keresik az emberek. Jólétbe éljek, és biztonságban legyek az én jólétembe. Zárójel bezárva. Kitől várta ez a gazdag ember mindezt, a biztonságot és a pénztől, a vagyonától? Most már minden rendben. De nem Istentől. Neki fontosabb lett a vagyona, mint az Isten. Pedig Isten az, aki meg tudja adni az embernek a biztonságot is, meg a jólétet is. De ő nem, ő a materiális javaitól várta azt. Ezt az embert Jézus bolondnak nevezi. Bolond, esztelen. Mert nem az Isten az első. Ugyanígy egy másik példa is előttetek lehet, ugye a gazdag ifjúnak a története, amikor azzal a fontos és jó kérdéssel jön Jézushoz, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. És Jézus mit mond neki? Hát tartsd be a parancsolatokat. Melyeket? Hát Jézus elsorolja neki a második kőtáblát. Hát ezeket mind betartottam. Akkor most menj el, add el a vagyonodat, és oszd szét a szegényeknek. Ezt azért mondja neki, hogy igazold azt, hogy tényleg Isten az első az életedbe. Te az első táblát is komolyan veszed. És akkor ez a fiú nem tudja megtenni. Elmegy megszomorodva Jézustól. Visszatartja Jézus követésétől azt, hogy számára az anyagiak fontosabbak, mint az Úr. Mint a saját üdve. Még annál is fontosabb. Jézus, ez egy speciális eset. Nem kívánta Jézus mindenkitől, aki hozzá akar csatlakozni, hogy adja el a vagyonát egészében és osztogassa szét a szegényeknek. Ez egy speciális eset volt, egy lelkigondozói fogás, hogy így mondjam, amivel Jézus rá akarta vezetni, hogy a vagyon az Istened. És így nem fogsz üdvözülni soha. Az Úr legyen a te Istened, én legyek a te Istened, és akkor üdvözülni fogsz. Van egy másik gazdag is, egy harmadik bibliai példa is eszembe jutott, a gazdag és Lázár története. Ugye ott a gazdaggal nem az a probléma, hogy gazdag, meg hogy dúsan vigadozik, hanem az, hogy ő is túlbecsülte a gazdagságnak az értékét. És az Istennél is nagyobb értéknek tartotta, és így az Istennél is nagyobb tekintélye volt számára a vagyonnak. Ha az Isten lett volna az elsőrendű tekintély az életében, akkor észrevette volna a kapuja előtt ott heverő szerencsétlen beteget, Lázárt, akinek a kutyák nyaldosták a sebeit, de ő nem vette észre, nem törődött vele egyáltalán, mert nem volt számára Isten az első. Akinek Isten az első, az észreveszi a nyomorultat. Azt irgalomra indul. De ez még a lehullott morzsákot is a kutyáknak adta, ahelyett, hogy odaadta volna szerencsétlen éhező embernek. Szóval ezek a példák mutatják, hogy az ember nagyon is hajlamos arra, hogy túlértékelje a vagyon értékét, és az Istenét meg alábecsülje. Pedig pont fordítva kellene. És itt ezeket a dolgokat, amikor látjuk, hogy Jézus hogyan értékeli, akkor ne csak arra gondoljuk, hogy persze ez a hitetleneknek szól. Mert Jézus ezeket nem csak hitetleneknek mondta, hanem a hívőknek is. Nekem is, nektek is mondta. Mi is bele sodródhatunk sajnos arra, hogy elkezdünk fókuszálni az anyagiakra, és az lesz a minden, és fontosabb lesz az Úrnál. De ennek negatív következményei lesznek. Nagyon negatív következményei. Ha ide csúszunk, testvérek, akkor elvilágiasodunk, szekularizálódunk, mint a gazdag ember, aki csak a csűreivel foglalkozott. nem látott túl azon egyáltalán, elvesztette az örökkévalóság perspektíváját abszolút. Oda juthatunk, ahova a gazdag ifjú, hogy visszatart minket, vagy legalábbis alaposan gátolni tud minket Krisztus követésében az anyagiakért való küzdelem és harc, a mammon, vagy egyenesen oda juttat, hogy irgalmatlanná tesz, és senkit nem veszünk észre, akinek egyébként segítségre volna szüksége, és akin úgy tudnánk segíteni egyébként, hogy észre se igen vennénk. Szóval tanít minket az Úr Jézus, hogy az Úr legyen, ő legyen a legnagyobb kincsünk. Mert ő a legértékesebb. Azért is, mert ő legyőzte a halált, azért is, mert őtőle van az örök életünk, és azért is, mert ő az, aki meg tudja nekünk adni a ma vágyva vágyott biztonságot is, meg jólétet is. És egyébként is. Ő a természet fölötti Szent Isten, aki örökkévaló, és aki minden tökéletességnek a foglalata. Nem értékesebb, mint a mammon, mint az anyagiak, amin mindegyik részén, aminek mindegyik részén rajta van a halálnak a pora, a mulandóság pora, amelyiket mindet el fogjuk veszíteni, amikor betesznek a koporsóba, és lehúnyjuk a szemünket, elásnak valahova. Mindet elveszítjük. Nem értékesebb az Úr? Hogy mennyire értékes az Úr, persze azt le lehet mérni. Például le lehet mérni a tizedfizetésünkkel. Nem? Mondjuk a tizedfizetéssel. Ezt mondtam talán múlt vasárnap is, hogy ezt az Új Szövetség nem parancsolja meg nekünk. Mégis ott lehet, és a szívünkbe is gyakorolhatjuk ezt a kegyességi gyakorlatot, hálából Isten iránt, mert így fejezzük ki, a tized fizetéssel fejezzük ki, hogy hálásak vagyunk a javainkért. És nem azok a legfontosabb nekünk, hanem ő is, ahogy megkapjuk a javadalmunkat, akkor abból rögtön, vagy hát viszonylag hamar, odaadjuk annak a tized részét valamilyen jó célra, amiről még majd fogok beszélni. Isten igéjét utaltam a múlt vasárnap, de most hadd olvassam föl nektek Malakiás könyvéből az Istennek a szavát, aki azt mondja a saját népének, átokkal vagytok elátkozva, mégis becsaptok engem. A nép a maga egészében, ez a szövetséges nép. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregek ura, hogy nem nyitom-e meg nektek az egek csatornáit, és nem árasztok-e reátok áldást bőségesen. Megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregek ura, és boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregek ura. Ha én vagyok az első, én megáldalak benneteket, és ezt fejezzétek ki azzal, hogy behozzátok a tizedet a házamba, mondja a zsidóknak. Hogy tudjanak a papjai miből élni, be tudják mutatni az áldozatokat, tudjanak imádkozni, értetek, el tudják végezni a szolgálatokat. Szabadon, örömmel tudunk adni? Volt egy presbiterünk, Csészabó Andrásnak hívták, ő mondta mindig, a jókedvű adakozót szeret. Jókedvel tudok adni? Örömmel. Nem csak, hogy adok, mintha fogamat húznák, hanem jókedvel. Az apostol mondta ezt, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Ez amikor jókedvel tudunk adni az Isten szerint való célokra, testvérek, akkor az mutatja azt a belső szabadságunkat, hogy nem tizedet adok, többet. Nem méricskélem, hogy most mennyi, megvan a fittyingel se legyen több. Pont csak annyi. Nem nézegeti az ember. Szabadok vagyunk. Ha az Úr az első, testvérek, ennek az lesz a következmény, hogy szabadok leszünk. Szabadok leszünk. A harmadik dolog, a megszerzés és a helyes értékelés után a helyes felhasználás dolga. Hát hogyan is használjuk fel az Isten szerint megszerzett és az Úr szerint értékelt vagyonunkat, ha adatik? Hát ebbe is arra kell figyelnünk, hogy mit akar az Úr. Ebbe is. Az a fő kérdés, hogy Uram, hogyan akarod, hogy kezeljem a pénzemet? Hát nyilvánvaló, ha az Úr dolgát nézzük, akkor ő biztos, hogy azt akarja, hogy a pénzünkből megéljünk. Nem akarja, hogy nélkülözzünk. Nem akarja azt se, hogy fölösleges luxusba éljünk, hanem egy normális, most így mondom, bár tudom, hogy ez ilyen nehezen meghatározható, de hogy valami normális módon éljük az életünket. Vegyünk egészséges ételeket, normális szép ruhákat, amikben jól érezzük magunkat. Legyen óránk, legyen autónk, legyen háza fedél a fejünk fölött. Legyen nyaralónk, menjünk el utazni. Tehát nyugodtan használhatjuk a pénzünket az életünk finanszírozására. Családunk finanszírozására. Semmi baj nincs ebbe, amíg az Úr az első. Mert az Úr az első, akkor ő bölcsességet fog nekünk adni. Hogy hogyan is, mire is. Hogy kell nekem a 88. óra, meg a 18. luxuskocsi, meg a nem tudom hanyadik nyaraló, kell nekem ez? Vagy nem kell? Meg a 150. ruha, amik ott állnak a szekrénybe. Kell nekem a legújabb divat szerint járnom, kell nem, folyamatosan. Lehet, hogy kell, de nem biztos. Tényleg senkit nem akarok itten így megítélni, vagy elítélni, hogy félreértsetek. Kell hozzá egy bölcsesség, hogy hogyan használjam fel a megélhetésünkre a pénzt. Kell hozzá ez a bölcsesség, hogy most itt van egy lehetőség, hogy fölvehetek egy olcsó hitelt, hogy ezt fölvegyem, ne vegyem. Tudom ezt finanszírozni? Nem tudom. Van, aki azt mondja, hogy egyáltalán ne vegyél föl hitelt. Van, aki azt mondja, hogy vegyél föl nyugodtan. Ehhez bölcsesség kell mindenkinek, hogy meg tudja ítélni, hogy most kell, nem kell. Éljek, ne éljek ezzel a lehetőséggel. Ha valaki be akarja fektetni valami, mit tudom én, milyen alapba, János a megmondhatója, megmondta Bibliórán, nincs biztonságos befektetés. Bármikor elveszhet. Ehhez is bölcsesség kell, hogy az ember tudja, hogy most befektessem, hova fektessem, mint fektessem. Bölcsesség. De ehhez az kell, hogy az Úr legyen az első. És ő általa használjuk, igenis használjuk a földi javainkat a saját megélhetésünk finanszírozására. A második dolog, használjuk azonban mennyei kincsek gyűjtésére is. Az Úr Jézus azt mondja, adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak, készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, és szerezzetek elfogyhatatlan kincset a mennyben, ahol nem fér hozzá tolva, és nem rágja szét a móly. Itt a lényeg, testvérek, hogy gyűjtögethetünk valamiféle széteső, szétfoszló pénztárcába is anyagi javakat, meg gyűjthetünk a mennyei bankba örökké megmaradó kincseket. Aki a szétfoszló kis pénztárcájába gyűjtögeti a pénzt, legyen az az OTP bank, vagy a CIP bank, vagy nem tudom melyik bank, ott bármi történhet vele. Rozsda, megeszi, tőzsdekrak lesz, bank összeomlás lesz, bármi történhet. A mennyei bank abszolút biztos. Bomba biztos. Nem lehet onnan elrabolni. És előfordulhat, hogy mire befutunk a mennybe, mert hát oda tartunk ugye hívőként, az kiderül, hogy ott nincs pénzünk. Nincs a mennybe vagyonunk semmi. Mert az összeset ide fektettük. Hogyan lehet a mennybe kincseket gyűjteni? Jézus megmondta, adjatok alamizsnát. Adjatok alamizsnát. Amikor ezt teszitek, mondja, akkor a mennybe gyűjtötök kincset. Az alamizsna az nem valamilyen könyöradomány, vagy nem tudom, hanem az egy nagyvonalú, örömmel odaadott segítség, anyagi segítség valakinek. Akkor nézzétek, az apostolok cselekedeteiről írt könyvbe, olvasunk Barnabásról, aki jó módú ember volt, és akkor voltak földjei, eladta a földjeit, az azokért kapott pénzt bevitte a gyülekezetbe, letette és mondta a szegényeket, ne adjuk oda a köztünk lévő szegényeknek, rászorulóknak, osszuk szét. Mások is hasonlóan cselekedtek. Akkor Barnabás elveszítette azt a pénzt, amit a alamizsnaként, adományként odaadott a gyülekezetnek, nem elvesztette. Jézus szerint azt nem elvesztette, hanem befektette a mennyei bankba, a bombabiztos bankba. Ha örömmel adunk, testvérek, és szabadon adunk adományt, akár rászoruló embereknek, akár a missziói munkára, jeleztem, hogy ez a két dolog, amit a Biblia ismer, hogy jó célok. Rászoruló testvérek és a misszió finanszírozása. Ha ezekre adunk pénzt vasárnap istentisztelet után, a persejbe, vagy átutalásra, vagy nem tudom, hogy akkor nem elvesztünk valamit. Ez nem úgy nézzük, hogy ezt elvesztettük, hanem most fektettünk be a mennybe, az örökkévaló bankba. Jól fog kamatozni, legyünk nyugodtak. Mikor megérkezünk a mennybe, lesz ott egy tőkénk, amiből élhetünk. Most direkt fogalmazok így. Mert Jézus is eléggé így fogalmazott, testvérek. Hogy értsék az emberek, hogy ne a földi bankok éljenek, hanem a mennyei bank éljenek, és az odafektessék be a vagyonukat, nem a földi dolgokba, amiket úgyis itt hagynak, vagy amiket úgyis elrabol valaki, vagy megfosztják tőle az emberek. Azt hiszem, testvérek, hogy mi keresztjének ilyen szempontból egyféle bibliai kapitalizmust kell, hogy gyakoroljunk. Bibliai kapitalizmust. Van vadkapitalizmus. Ez a vadkapitalizmus, ami a vagyont tisztán egyértelműen csak a saját céljaira használja fel. Ott vannak persze a szocialisták, akik azt mondják, hogy nem így kéne, de ők is így csinálják, de legalább azt mondják, hogy minden köztulajdon és minden az államé, nem kell magántulajdon, szüntessük meg a magántulajdon. A Biblia se a szocializmus nem támogatja, se a vadkapitalizmus. A Bibliának megvan a maga pénzkezelési javaslata vagy ötlete. És azt mondja, hogy amit Isten szerint szereztél meg, és amit Isten szerint értékelsz, azt használd arra, hogy megsegíted a rászoruló testvéreket, és odaadod a misszió céljaira. Arra, hogy legyen istentisztelet, legyen templom, legyen világítás, legyen lelkészünk, legyen presbitérium, legyen ifjúsági nap, legyen vetítő, legyen fényképezőgép, legyen minden, ami kell a misszióhoz. És amikor ezt teszed, akkor befektetsz a mennyei bankba, és örökkévaló kincseket gyűjtesz magadnak. A másik dolog, testvérek, amit Jézus mond ezzel kapcsolatban, hogy Lukács 16-ban olvassuk, hogy használjátok a pénzt, a pénzeteket mennyei barátok szerzésére. Egy gazdag embernek volt egy intézője, mondja, bevádolták, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívotta, és így szólt hozzá, mit hallok felőled? Adj számot vagyonomról, mert nem maradhatsz tovább sáfár. A sáfár így gondolkodott magában, mit tévő legyek. Az uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek a házukba, amikor elcsap az intézőségből. Egyenként magához hívotta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőt. Mennyivel tartozol uramnak? 100 korsó orallyal, felelte. Erre azt mondta, fogd az adóslevelet, ülj le, írj 50-et. Megkérdezett egy másikat, te mennyivel tartozol? 100 véka búzával, hangzott a válasz. Fogd az adósleveledet, mondta neki, és írj 80-at. Az úr pedig megdicsérte a mi haszna intézőt, hogy okosan járt el. Igen, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Azt mondom tehát nektek, mondja Jézus, hogy szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Vagyis Jézus megdicsérte ezt a hamis intézőt, hamis sáfárt, nem azért, mert helytelenül cselekedett, hanem azért, mert okosan cselekedett. És megdöbbentő ez, azt mondja a tanítványainak az Úr Jézus, hogy a hamis mammonból, vagyis a pénznek, az anyagi javaitoknak a felhasználásával, annak a segítségével szerezzetek magatoknak barátokat, akik esetleg előttetek meghalnak és megérkeznek a mennybe, de amikor ti is meg fogtok halni és megérkeztek a mennybe, barátokként fognak benneteket üdvözölni. Nagyon, nagyon plasztikus, hogy így mondjam, ez a példa, vagy tanács. És úgy elképzel az ember, hogy itt a földön mondjuk valakinek segítek, valami testvérnek segítek, akinek éppen volt valami szüksége, elmegy előttem a mennyei hazába, én is megérkezek majd a mennyei hazába, és ott azt mondja nekem, hogy ó, de jó, hogy jössz. Nem tudtam neked eléggé megköszönni. azt a segítséget, de most szeretném pótolni. Emlékszem, amikor megnyitottad előttünk a házad ajtaját, és megosztottad velünk az asztalodat. Emlékszem, amikor megkaptuk tőled azokat a ruhákat. Éppen akkor arra volt szükségünk. Emlékszem, mikor behoztad azt a kis pénzt, vagy egy kis borítékból adtad. Pont az hiányzott nekünk. Hát azt se tudom, hogy háláljam meg. Hadd öleljünk magunkhoz téged. Így képzeljük el a mennyei viszontlátást. Az itteni életünk, testvérek, Jézus szerint, meg a halál utáni életünk egymással kapcsolatban áll. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Használjátok erre a pénzeteket. Hogy majd, ha eljön az idő, hogy beléptek a mennybe, ott ismerős barátok fogadjanak titeket barátokként, akiken segítettetek valaha. Sőt, testvérek, még egyet mondott Jézus. Használjátok a hamis mammont, a vagyonotokat valódi kincsek megszerzésére. Megdöbbentő dolog, ez a Lukács 16-ban olvassuk, hogy így szólt, aki a kicsiben hű, a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammont nem kezeltétek hűen, kibízza rátok a valódi kincset. És ha a másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek, ami a tietek. Ugye ebben a mondásában a hamis mammon az a pénzt jelenti, az anyagi vagyont. A valódi kincs pedig nem anyagi javak, hanem egyéb javak, lelki javak, amik mondjuk segítenek egy hívőnek megállni a mostani világ kísértései közepette. Vagy amik segítenek nekünk igazi szent életet, valódi keresztjén életet élni. Vannak ilyen kincsek. Például az öröm, nem? Meg az erő. Vagy a békesség. Vagy a reménység, vagy a hit, vagy a bölcsesség. Ha a vagyonnal nem bántok szerintem való módon, mondja Jézus, akkor az igazi kincseket se fogjátok megkapni. Magatokat szegényítitek el, ha a pénzeteket nem úgy használjátok, ahogy én mondom. Calvinról beszéltünk a gyülekezeti héten, és eszembe jutott. Amikor Genfi lelkész lett másodszor, akkor a gyülekezet normális keresetet biztosított neki. De csak ketten voltak a feleségével, és nagyon szerényen éltek, így maradt nekik pénzük. Mit csináltak? Mit csináltak a pénzükkel? A Svájcban voltak, ugye befektették valamelyik svájci bankba. Nem ezt csinálták. Hanem szétosztogatták a városba érkező hugenotta menekülteknek. A francia reformátusoknak, akik a katolikus üldözés elől kénytelenek voltak elmenekülni, 100 000-vel egyébként. Mindig Genfbe is jöttek. Calvin ideje alatt 5-6 ezer francia menekült keresztjén, református keresztjén érkezett Genfbe. Azoknak a vagyonuk ott maradt. Valamit el tudtak hozni biztos, de a java ott maradt. A francia társadalomnak az elitje volt a hugenották, a református keresztjének. És nagyon sok rászoruló volt köztük. És odaérkeznek, és Calvin mit csinál? Az ő keresetéből finanszírozza ezeket az embereket. És segít nekik talpra állni. Mit csinált Calvin? Kincseket gyűjtött a mennyben, nem? Nem csak prédikált, meg kitalálta a predestinációt a Bibliából, meg institúciót írt, meg nem tudom, mit csinált, hanem így segítette az embereket, és közben kincseket szerzett a mennybe. És még mit csinált? Barátokat gyűjtött a mennybe. Szerintem, amikor Calvin 54-55 évesen megérkezett a mennybe, egy csomó francia hugenotta keblére ölelte ott. Lehet, hogy mágián égették el őket, vagy valahol lefejezték, vagy felkoncolták őket valamelyik francia városba, de barátként üdvözölték Calvint. De barátokat szerzett a hamis mammonból, abból az 500 aranyas évi fizetéséből. És mit csinált még? Valódi kincseket szerzett, testvérek. Valódi kincseket szerzett magának, amiket fölment a szószékre és elkezdett osztogatni másoknak. A bibliai igazságot hirdette az embereknek. Valódi kincseket, bibliás tanításokat. De nem csak a szószékről mondott bibliás tanításokat, hanem emlékeztek, hogy több mint 4 000 levelet írt meg lelki gondozói céllal embereknek. üldözött honfitársainak. 11 kötetben van összefoglalva az összes levele. Van persze olyan is, amit nem lelkigondozói céllal írt, hanem egyéb céllal, de mindig a kereszténységnek a pártfogására, az igaz bibliás kereszténységnek a pártfogásáról szóltak ezek a levelek, akkor is a fejedelmekhez, királyokhoz, és nem tudom kikhez szólt. Mit csinált? Valódi kincseket szerzett, testvérek, és ezeket a valódi kincseket osztogatta mindenkinek. Lehet, hogy ráuszították a kutyákat, akiket Calvinnak neveztek az ellenségei, őt magát meg Kainnak csúfolták, de ez nem foglalkoztatta őt, hanem azt mondta, hogy itt van az Úr, tőle kaptam ezeket a pénzeket, nekem nem kell ennyi. Mit csináljak vele? Így gyűjtögessem? Nem gyűjtögettetese, szétosztogatta. Mennyei kincseket szerzett, barátokat szerzett, és valódi kincseket kapott Istentől, amiket szétosztogatott. Emlékezzetek az élete végére, akik ott voltatok a csendes héten, hogy halt meg? Volt benne halálfélelem, vagy bármi? Semmi. Tiszta volt az esze, mikor meghalt. És még ott is a bizonyságot tett a halálos ágyán, vagy a városvezetőinek, vagy a lelkésztársainak. Bocsánatot kért a vétkeiért, amiket ellenük elkövetett. Tanácsokat adott még ott is nekik, hogy hogyan menjenek tovább a dolgok a halála után. Aztán szép csendesen elaludt. A leszálló nappal Isten elvette tőlünk a lelki világosságot, írja Tódor Béza, az utódja. Hát lehet így is használni a pénzt, és az ember kaphat valódi kincseket. Hát sok mindent lehetne még mondani. Beszélhetnék még arról, hogy használjuk megelégedéssel a pénzt, megelégedéssel. Használjuk úgy, hogy titokban adakozzunk, hogy ne tudja a jobb kezünk, hogy mit csinál a bal. Nem magam utogató módon, hogy Jézus fölhívta rá a figyelmét a tanítványainak. Bennek a farizeusok aztán maguk előtt kürtöltetnek, hogy most aztán mindenki ide nézze, mert most nem tudom, mennyi pénzt fogunk adni valakinek. Ne tudja a te jobb kezed, mit cselekszik a bal. Titokban. A te atyád ott van, és meg fog neked fizetni nyilvánvaló módon, mondja. A lényeg, testvérek, hogy ha lehetne még sok mindenről is beszélni, egyet aláhúzok itt a végén, használjuk Isten dicsőségére. És ez az Isten dicsőségére való pénzhasználat, ez azt jelenti, hogy úgy használjuk, hogy Jézus mondta. Ha így használjuk, Istent fogjuk dicsőíteni. Mi is megleszünk. Egyébként, akik ezen az úton járnak, amit most itt elmondok, azok meg fogják erősíteni. Megleszünk. Bőven megleszünk. Nem kell félnünk, hogy nem, majd nem lesz mit a tejbe aprítani. Mindenünk megvan, már most is megvan mindenünk, bőven. Ne a magunk dicsőségére, hanem az ő dicsőségére, az ő javára használjuk, testvérek, és akkor mindent megkapunk cserébe. Befejezem azzal, hogy az Úr Jézus figyelmeztette a tanítványait, azt mondta, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat akkor megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ez komoly dolog. Ezt a tanítványainak mondta. És ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Olvassuk a 14. versben ugyanott, Lukás 16-ban. Mindezt hallották a farizeusok, akik pénzsóvárak voltak, és gúnyolni kezdték őt. Ortodox zsidók pénzsóvárak voltak, és gúnyolni kezdték Jézust azért, amit mondott. Gúnyolni. Ma is lehet, testvérek, hogy akik hallják ezeket a dolgokat, úgy érzik, hogy ez nevetséges, vagy nem is tudom, így nem lehet élni. Nem azért van ez a véleményünk, mert tulajdonképpen pénzsóvárak vagyunk. Pénzsóvárak. Minden esetre ne legyünk pénzsóvárak, hanem imádjuk az Urat, de azért emlékezzünk arra, hogy Pál említést tett arról, hogy eljön a nap, amikor egy hívő ember odáll az Isten ítélőszéke elé. És az Isten ítélete megvizsgálja, hogy a Krisztusra te mit építettél. És mondja 1 Korintus 3-ban, megvizsgálja, hogy aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy fát, szénát és szalmát tettél rá az alapra, Krisztusra, akibe hittél. És ha valakinek a munkája, amit Krisztusra épített, megmarad, az jutalmat kap, hogyha valakinek a munkája elég, az kárt vall, megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Üdvözülni lehet ilyen félszívű módon is, de nem jó az. Nem jó az, nem kívánja az ember ezt a megszégyenülést, ezt a leégést, úgy így mondjam, az ítélet napján az Úr előtt. Én hittem Jézusba, de az egész életem egy fabatkát nem ér. Az egészből nem marad semmi. Semmi. Elégett. Fa, széna pozdorja. Látjátok ezeket a tüzeket, amik tombolnak Spanyolországba, Görögországba, Olaszországba. Ezek mindent elpusztítanak. Mindent. Nem tudnak velük küzdeni. Várják, hogy elálljon valahogy, hogy essen az eső. Az elemészt mindent. Hát az Isten ítéletének a napja az is tűzbe fog megjelenni, és az elemész testvérek könyörtelenül, amit nem szerinte való módon csináltunk, akár a pénzügyeinket is megsemmisíti. Ott állunk csupaszon megszégyenülve. Ne így álljunk ott. Adja meg nekünk, hogy ne így álljunk ott. Döntsük el a szívünkben, hogy az Úr az első. Ő a legfőbb érték. Aztán kérjük, hogy vezesse rá, hogy tényleg úgy szerezzük meg a vagyont, ahogy kell. Engedjük, hogy tényleg ő legyen mindig az első, és visszatérjünk ehhez a kiindulási pontunkhoz. És kérjük, hogy adjon bölcsességet ahhoz, hogy tényleg szerinte való módon tudjuk használni a pénzt, hogy áldás lehessen rajtunk, meg az Isten ügyén is, meg a testvéreken is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan szépen, világosan beszéltél ezekről a dolgokról. Olyan megragadható volt a korabeli embereknek, de nekünk is az. Köszönjük néked, hogy te világossá tetted, hogy a legnagyobb érték ebben a világban te vagy. Világossá tetted azt is, hogy a tieidről gondot viselsz. És ha dolgozunk is szorgalmasan, és tőled várhatjuk az áldást, és benned bízhatunk, hogy mindent meg fogsz adni, amire szükségünk van. Segíts bennünket, hogy meg tudjunk elégedni mindazzal, amit adtál, és ne vágyjunk állandóan és szüntelenül még csak többre. Taníts minket megállni és leállni, és hálát adni mindazért, amit adtál. És köszönjük néked, hogy megmutatod nekünk a helyes felhasználást is. Köszönjük, hogy élhetünk a vagyonunkból. Köszönjük néked, hogy még jól is élhetünk belőle, nem kell fösvénykednünk, zsugoriskodnunk, önmagunktól is megtagadnunk mindent, de nem kell állandó luxusra sem törekednünk. Légy áldott, hogy élhetünk tőled adott, szabott, neked tetsző életszínvonalon. Segíts és adj ehhez bölcsességet, hogy megtaláljuk a helyes pénzköltési technikánkat. Kérünk téged arra, hogy segíts ugyanakkor a vagyonunkból mennyei kincseket gyűjteni, jót tenni a te ügyednek, használni a lelki testvéreknek. Segíts bennünket, hogy barátokat tudjunk szerezni, akik majd befogadnak minket nagy örömmel a mennyei hajlékokba, amikor odaérünk mi is. És segíts úgy használni a vagyonunkat, hogy már itt megkapjunk minden lelki áldást tőled, amit odaadhatunk mi is másoknak, mert nem csak nekünk jó az, hanem másoknak is jó. A valódi kincs, ami igazán meggazdagít. Köszönjük néked, hogy rád hallgathatunk, és kérünk most arra, hogy amikor úrvacsorázunk, segíts minket bűnbánattal jönni a materializmusunk miatt, anyagias fiúkként és lányokként segíts itt megállni, bűnbocsánatot kérni, és segíts minket odaszállni magunkat neked, aki mindenkinél és mindennél jobban szerettél, és szeretsz minket, aki a legnagyobb áldozatot hoztad értünk, aki meg tudsz menteni mi az örök haláltól, és üdvözíteni tudsz minket. Hadd ragyogjon föl előttünk a te személyed, hadd bízzuk oda magunkat tereját testestől, lelkestől. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, velünk vagy, és megszenteled közösségünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy láthatjátok is, az Úr szent asztalát megterítettük. Akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását, azok jöjjenek, örömmel részesüljünk együtt a szent jegyekben. Hirdetem, hogy ránk következő kedden bibliaórát tartunk a szokott időben, kedden 18 órakor. Augusztus 31-én, jövő vasárnap lesz a hittan évnyitó, itt a templomba, az Isten tisztelet keretébe. Meg fogunk tudni mindent, ami a hitoktatással kapcsolatban fontos. Hirdetem azt is, hogy szeptember 5-től 7-ig lesz az ifjúsági hétvégénk, párkeresők címen. Továbbra is igaz, hogy lehet jelentkezni segítőnek, konyhára lehet szállást is felajánlani fiataloknak, és lehet sütivel vagy gyümölcsökkel is segíteni ezt az alkalmat. Ha valaki szállást szeretne még felajánlani, vagy sütit, gyümölcsöt hozna, ott fog állni mellettem a kijáratnál majd a végén Birtók Emma, és ő tartja ezeket kézbe másokkal együtt, de most ő a képviselő. Ő neki lehet majd ezeket mondani és jelezni. Amit még hirdetek, újra hirdetem, a temetőbe fákat kellett kivágni, és erre lehet még adakozni, hogyha valaki szeretne, akkor átutalással lehet, vagy akár a pénztárba is lehet befizetni, csak mondjátok, vagy írjátok rá az átutalásra, hogy fakivágásra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.